Az online bűnözők nem a pénzintézeti rendszert támadják, hanem az ügyfeleket. Ezért egészséges bizalmatlansággal, óvatossággal elkerülhető, hogy online csalás áldozataivá váljunk. Erről is szó volt az Országos Rendőrfőkapitányságon rendezett sajtótájékoztatón. Kalapos Mihály az esemény egyik résztvevőjét, Kardos Ferencet, a Média Unió Alapítvány ügyvezetőjét kérdezte.
A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy legtöbbször ezek közösségi médiából indulnak ki, biztos tippet, exkluzív hozzáférést ígérnek, és az a cél, hogy az áldozatot egy regisztrációs oldalra tereljék, hogy felvegyék utána velük telefonon a kapcsolatot. A leggyakoribb minták azok a fiktív vagy túlárazott befektetési termékek, amelyek között nincs valós érték, garantált hozamok ígérete, irreális számokkal, nagyon rövid idő alatt, a kockázatok elhallgatásával, a piramisjátékok is meg tudnak jelenni, illetve engedélyes felügyelet nélküli szolgáltatók nevében átláthatatlan háttérrel reklámoznak befektetési csalásokat, és ezek mind-mind olyan intőjelek, amelyek kapcsán óvatosnak kell lennünk.
Hogyan lehet ezeket kivédeni?
Az a tapasztalatunk a Médiaunió Alapítvány és a Magyar Bankszövetség a Kulcs te vagy kampányának keretében, hogy ilyenkor nagyon fontos tartani egy kis szünetet. Egy nagyszerű befektetési ajánlat esetében érdemes mindig tájékozódni, akár csak néhány percet is rászánni, hogy milyen cég nevében próbálnak befektetési ajánlatot tenni nekünk, ennek a cégnek az adatai megtalálhatók-e a Magyar Nemzeti Bank, vagy pedig a Befektetővédelmi Alaphonlapján, mit lehet tudni róla, érdemes akár fórumokat is felkeresni, hogy bármiféle csalás kapcsán felmerült ennek az adott szervezetnek a neve. Mindig egy is ajánlott óvatosság, egy pici gyanakvás legyen az emberekben, és nem csak a befektetési csalások, hanem minden olyan szokatlan esemény kapcsán, amely esetében arra gyanakszunk, hogy átverés áldozatai lehetünk.
Mit tegyünk akkor, ha már a csalás áldozatává váltunk?
Három nagyon fontos teendőnk van ilyenkor. Az elsődleges, hogy egyeztessünk a bankunkkal, a pénzintézetünkkel, és mindenféle gyanús tranzakciót próbáljanak megállítani, és ha lehetőség van rá, akkor a pénzt visszaszerezni. A második, feljelentést tenni a rendőrségen, ezt megtehetjük online formában, vagy a 112-t hívva, vagy személyesen. A harmadik pedig, amiről sokan elfeledkeznek, hogy lehetőség szerint próbáljunk bizonyítékokat gyártani arra, hogy átverés áldozatai lettünk, akár képernyőképekkel, akár e-mailek elmentésével, vagy bármi olyannal, ami később egy peres eljárás keretében a mi igazunkat erősítheti. Az online befektetési csalások áldozatai gyakran szégyenkeznek, ezért későn kérnek segítséget, pedig minél hamarabb történik a bejelentés, annál nagyobb az esély arra, hogy a további károk megelőzhetők. Áldozatsegítő támogatás is igényelhető, ennek elérése az, hogy van segítség.im.gov.hu, illetve az áldozatsegítő központok zöld számán is kérhető segítség, megelőzési tanácsok pedig a kiberpajzs.hu oldalon érhetők el.
Kardos Ferencet, a Média Unió Alapítvány ügyvezetőjét hallották. Paragrafus. Megkezdte húsvéti ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálják a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat. Az ellenőrök felbukkanására az üzletek mellett a piacokon és az online térben, valamint a rendezvényeken is számíthatnak a kereskedők, mondta a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóreferense. Kádár Zsombor Csabával Sipos Ildikó beszélt.
A húsvéti ellenőrzési akcióban az ünnepkörhöz kapcsolódó termékeket főként, tehát húst, tojást, árusítókat, a zöldség, gyümölcsárusokat, és azt még hozzátenném, hogy nem csak a boltokban, hanem a piacokon, kitelepüléseken és akár az online térben is meg fogják vizsgálni a revizorok. Elsősorban a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés az, ami ilyenkor a fókuszban van, tehát hogy adnak-e számlát vagy nyugtát, hogy bejelentették-e az alkalmazottat, illetve hogy az áru eredetéről tudnak-e számot adni, vagyis rendelkeznek-e számlával a beszerzéseikről. De ezen kívül a jövedéki termékeket is meg fogják vizsgálni a revizorok, illetve azt, hogy az online pénztárgépeket teljesen szabályszerűen üzemeltetik el.
Hogyha bármelyik adóügyi jogsértés felmerül az adott vállalkozónál, akkor mekkora bírságra számíthatnak a jogsértő cégek?
Ugye mindegyik adott jogsértésnek van egyfajta tétele és kategóriája. Azt mondanám, hogy a nyugtaadás és az alkalmazotti bejelentés az a legsúlyosabb. Itt akár számlánként vagy bejelentés elmulasztásaként 2 millió forintos mulasztási bírsággal lehet számolni. illetve az áru eredet, tehát hogyha ott szabálytalanságot találnak, akkor az áru értékének akár a 40%-át kitevő bírságot is kaphat az, aki ezt elkövette.
Mi az adóhatóságnak a tapasztalata? Az elmúlt években mennyire váltak szabálykövetővé a hazai vállalkozások?
Az a tapasztalatunk, hogy évről évre azért ebben egy fejlődést látunk. Főleg azok a cégek esetén, akik régebb óta vannak a piacon, ők szinte teljes mértékben szabálykövetővé válnak. Néha az újak esetén látunk figyelmetlenséget. Én azt mondanám, hogy egyre szűkül a lehetősége annak, hogy ezekkel az eszközökkel úgymond visszaéljenek, vagy ezekkel az adófizetési kötelezettséget megszegjék, hiszen egyre több olyan kontrolladatunk van az folyamatos online adatszolgáltatásból, ami egyrészt már korábban is ki tudja őket szűrni, másrészt pedig rögtön látjuk, hogyha van valami probléma.
Meddig tart a húsvéti ellenőrző akció?
A NAV húsvétkor sem pihen, szóval még húsvét vasárnap és hétfőn is ott leszünk a rendezvényeken, úgyhogy végigkísérjük mostantól az ünnep végéig tulajdonképpen ezt a folyamatot.
Kádár Zsombor Csabát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóreferensét hallották. Paragrafus. Tanácsok egy képernyő mentesebb gyermekkorért címmel ismeretterjesztő, családokat megszólító videósorozatot indít a Betesda Gyermekkórház és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Kalapos Mihály, Somogyi Ákost, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetőjét kérdezte.
Azt látjuk akár a kutatásainkból, akár a Betesda Gyermekkórház a mindennapi működése során, hogy egyre inkább és egyre több területen jelentkezik az, hogy a fiatalok túlzott mértékben használják a digitális eszközöket, vagy éppen a képernyőket. Azt határoztuk el, hogy etéren szeretnénk a családoknak gyakorlatias tippeket, támpontokat adni ahhoz, hogy egy egészségesebb egyensúlyt alakítsanak ki a digitális eszközök használata és az élet más területei kapcsán, mert a digitális eszközök önmagukban nem rosszak vagy jók, hanem ezeket megfelelően kell használni, megfelelő időponttól kezdve és megfelelő célra, és akkor nagyon-nagyon sok előnyét tudjuk ennek kihasználni, de azt látjuk, hogy ebben sok esetben tanácstalanok vagyunk, tanácstalanok a családok, vagy éppen a fiatalok is.
Mi az egészséges egyensúly? Melyik korosztálynak mi?
A Betesda Gyermekkórház által életre hívott szakmai közösség a tavalyi év során egy szakmai kartát fogadott el, melyben vannak sarokpontok, amelyeket javasolnak a szakemberek a szülőknek betartani. Ez például olyanokból áll, mint sem, hogy 3 évesnél fiatalabb gyermekek egyáltalán ne töltsenek időt a képernyő előtt, ebben az időszakban nagyon fontos egyéb fejlődési szakaszokon mennek át, vagy éppen arra vonatkozóan, hogy 10 éves kor alatt semmiképpen se kapja egy gyermek saját okos eszközt, de lehetőség szerint 14 éves korig ezt kerüljük el. Ettől még magában foglalhatja, hogy használ okos eszközt vagy fogyaszt tartalmat kijelzőn, de hogy a saját okos eszközt azt ennél későbbre ajánljuk, illetve a közösségi média regisztráció tekintetében is meghatározott egy életkort. Ez a szakmai grémium, és ez 14 éves korban lenne. Azt javasoljuk, hogy ne használják a gyerekek 14 éves kor alatt a közösségi média felületeket, illetve akár a napi képernyőidő vonatkozásában is tudunk ajánlásokat mondani. Óvodáskorban a 30 percet nem meghaladó képernyőidő az, amit maximálisan engedni érdemes a gyermeknek, és lehetőség szerint ezt is érdemes többet ábra felosztani. Alsó tagozatos gyermekeknél ez 60 perc, és felső tagozatos korban, és ezt követően pedig lehetőség szerint a 90 percet ne haladja meg a napi képernyőidő.
Milyen veszélyeket hordoz a túlzott képernyő használat?
Túlzott képernyő használatnak lehetnek egészségügyi, negatív egészségügyi hatásai is, illetve emellett szocializációs folyamatokból maradhatnak ki a gyermekek, emberi kapcsolataik sérülhetnek, vagy éppenséggel nagyon jellemző például a Betesda Gyermekkórház elmondása szerint, hogy azért elég erős összefüggés mutatható ki a rossz testi mutatók, tehát például az elhízottság tekintetében is, ezek mindenképpen negatív hatást gyakorolhatnak a gyermekek fejlődésére, valamint felfedezhetünk olyan hatásokat is, bár nem egyértelmű, hogy aki többet van képernyő előtt, az feltétlenül több online veszély is éri el, de alapvetően növekedhet annak a kockázata, hogy a gyermekünk online veszélyeknek van kitéve, adott esetben ismerőtlenek jelölik be, vagy éppen olyan tartalmakat kérnek tőle, amelyeket nem örülnénk, hogyha a gyermekünk megosztana másokkal. És amennyiben a szülők mind a 10 tanáccsal kapcsolatban szeretnék meghallgatni a javaslatokat, akkor a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság YouTube csatornáján is elérik ezeket a videókat, és értesülhetnek a praktikákról.
Somogyi Ákost, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetőjét hallották. Komplex vállalás csomagot ajánlott fel a MOL tulajdonában lévő ásványvíz palackozó cég a gazdasági versenyhivatal most lezárt eljárása eredményeként. A GVH szerint komoly hatást gyakorolhat a PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások kommunikációjára a javaslatcsomag. Azok végrehajtása nem csak a vállalkozások belső megfelelését és jogszerű kommunikációját biztosítja majd a jövőben, hanem a fogyasztók általános tájékozottságát is támogatja. Mindezek mellett a gazdasági versenyhivatal nem állapított meg jogsértést az ügyben. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét.
A gazdasági versenyhivatal már évek óta kiemelten foglalkozik az úgynevezett zöld állításokkal, amikor ugye a cégek valamilyen termékükkel vagy szolgáltatásukkal kapcsolatban környezetvédelmi állításokat tesznek. A GVH 2024. januárjában publikált egy a kérdéskört vizsgáló piacelemzést, mely többek között rávilágított arra, hogy sok esetben nem egyértelműek, illetve zavarosak a zöld reklámüzenetek. A fogyasztók jelentős része pedig nincs tisztában az egyes állítások és jelölések pontos tartalmával, illetve jelentésével. És ebből kiindulva a gazdasági versenyhivatal 2024 nyarán több eljárást is indított PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt. Közte a Fonte Viva Kft-t is eljárás alá vonta. A GVH eredeti gyanúja szerint ez a cég, amely ásványvíz palackozással és forgalmazással foglalkozik, az ásványvízének a címkéin és a terméket népszerűsítő kereskedelmi kommunikációjában, tehát a reklámokban megfogalmazott állításaival, például olyan állításokkal, hogy 100%-osan újrahasznosított PET palackban készül az ásványvíz, 100%-ban repet, 100%-ban repet palackból készül, vagy palackozzák ezeket az ásványvizeket. Ezekkel az állításokkal a GVH gyanúja szerint ez a cég megtévesztette a fogyasztókat. A vállalkozás és az anyavállalata MOL NRT az eljárás során igazolták, hogy a vizsgált időszakban az általuk forgalmazott palackok azok valóban újrahasznosítottak voltak, tehát ilyen újrahasznosított PET alapanyagokból készültek. Ugyanakkor ezt a kupakra és a címkére vonatkozóan nem tudták igazolni, vagy nem igazolták, és a GVH arra következtetésre jutott, hogy azáltal, hogy azt kommunikálták, hogy ezek az ásványvizek 100%-ban újrahasznosított anyagokból készülnek, ez vonatkozott a címkére, illetve a kupakra is, míg ezek valójában ugye nem voltak újrahasznosítottak. Tehát ez gyakorlatilag ennek az ügynek a lényege, hogy lehet, hogy a PET palack maga újrahasznosított alapanyagokból készült, de a címke és a kupak nem, mégis azt állították, hogy ez 100%-osan újrahasznosított ennek a terméknek a csomagolása.
Most mindezzel a tudatos vásárlókat akarták megtéveszteni?
Ez jellemző egyébként, hogy a cégek azok állítanak a termékekre különböző környezetvédelmi állításokat, vagy zöld állításokat, hiszen számunkra, fogyasztók számára ez egy vonzó tulajdonság, hogyha azt gondoljuk, hogy olyan termékeket vásárolunk, amivel vagy csökkentjük a káros környezeti hatásokat, vagy akár pozitív környezeti hatásokat is érünk el. Tehát a cégek a marketing kommunikációjuk során előszeretettel használnak ilyen zöld állításokat. Ugyanakkor az is tapasztalat, hogy gyakran vagy időnként túllőnek a célon, és olyan állításokat is tesznek, amelyek nem feltétlenül vagy nem teljes mértékben felelnek meg a valóságnak. Ebben az esetben is ez történt, bebizonyosodott, hogy mi maga a PET palack az valóban újrahasznosított alapanyagból készült, a kupak és a címke nem felelt meg ezeknek az állításoknak, és nyilván, hogyha azt mondják valamire, hogy ez teljes mértékben, vagyis 100%-ban újrahasznosított, akkor a fogyasztó, a vásárló mi abban a hiszemben vagyunk, hogy ennek a terméknek minden egyes eleme újrahasznosított alapanyagból készül. Ezt egyébként a cégek az eljárás során is gyakorlatilag elismerték, és egy nagyon komplex vállaláscsomagot ajánlottak föl a GVH versenytanácsa számára, amely több elemből áll, és azt gondoljuk, hogy ez a vállaláscsomag ez segíti a PET palackokkal kapcsolatos reklámállítások edukációját, a fogyasztói edukációt, illetve ennek a cégnek a belső folyamatait is pozitív irányba fogja módosítani. Ezért a GVH versenytanácsa nem állapított meg jogsértést ebben az ügyben, hanem elfogadta ennek a cégnek a nagyon komplex és átfogó vállaláscsomagját.
Tehát, hogyha nincs jogsértés, akkor nincs bírság sem?
Így van, a GVH versenytanácsa nem állapított meg jogsértést, így bírság szankciót sem állapított meg ebben az ügyben. A vállalkozások, ugye ez a maga a Fonteviva és az anyacége a MOL Nrt, az eljárás során egy komplex kötelezettségvállalási csomagot nyújtottak be a GVH versenytanácsa számára. Vállalták a kereskedelmi kommunikációjukkal kapcsolatos belső folyamataik fejlesztését, egy megfelelési vagy compliance szakértő kijelölését, magyarul minden ilyen zöld vagy környezetvédelmi állításukat egy szakértővel felülvizsgálják, valamint egy részletes belső megfelelési szabályzat kialakítását a jövőbeli kereskedelmi kommunikációjuk tekintetében, kifejezetten a környezeti állításokra vonatkozó intézkedéseket a fókuszba állítva, és ezeken a vállalásokon túlmenően a vállalkozások edukációs intézkedéseket is meghatározták, vállalták, hogy olyan edukációs tartalmakat állítanak össze és tesznek majd közzé, melyek kiterjednek a palackozott termékek környezeti hatásaira, és ez például a palack visszaváltási folyamat fontosságára is felhívják a lakosság figyelmét, és a GVH versenytanácsa úgy értékelte, hogy ezek a vállalások, ezek sokkal nagyobb társadalmi haszonnal járnak, mint hogyha egy bírságot szabott volna ki akár a GVH versenytanácsa ebben az ügyben, hiszen egyfajta áttörést is hozhat a PET palackokkal kapcsolatos társadalmi gondolkodásban, az ezzel kapcsolatos edukációban.
Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus. Már csak néhány nap van hátra a márciusi lakásbiztosítási kampányból, de a legnagyobb hajrá még csak most kezdődik, mondta a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője. Besnyő Mártonnal Sipos Ildikó készített interjút.
Nagyjából egy 10%-kal többen keresnek és hasonlítanak össze jelenleg lakásbiztosítást, mint egy évvel korábban. Arra számítunk, hogy az idei évben is nagyságrendileg 400-450 ezer darab lakásbiztosítás, illetve társasházi biztosítás újulhat meg a lakásbiztosítási kampány alatt.
Mi az, ami vonzó lehet az ügyfeleknek? Tudnak-e úgy váltani, hogy díjat takarítanak meg?
Igen, mind árversenyben, mind szolgáltatás fejlődésben jelentős pozitív változásokat látunk a lakásbiztosítási kampányban. Azt látjuk, hogy azok, akik eddig nem váltottak az elmúlt két évben a lakásbiztosítási kampányban, nagyságrendileg 20-25 ezer forint megtakarítást tudnak elérni éves szinten, vagy akár le is fejleszthetik meglévő biztosítási díjaikat, miközben a szolgáltatás jelentősen bővül, de azok is érhetnek el megtakarítást, vagy akár szolgáltatási javulást, akik a tavalyi évben vagy tavaly előtt éltek a lakásbiztosítási kampány adta lehetőséggel.
Hogyha a díjakat nézzük, akkor mennyi most egy átlagdíj, és nagyjából a biztosítottak közül 10 biztosítottból hány vált a kampány során?
A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a lakásbiztosítások éves díja átlagosan 64.500 forint, ehhez képest azok, akik most nem mulasztják el ezt a lehetőséget és váltanak a lakásbiztosítási kampányban március 31-ig, az átlagdíjuk nekik 37.000 forint körül alakul. A társasházak esetén egyébként az a díj alacsonyabb, a kisebb négyzetméternek köszönhetően, itt 21.000 forintos éves díjról beszélhetünk, míg családi házak esetén 42-43.000 forintos díjakat látunk. Azt látjuk, hogy a meglévő 3,3 millió lakásbiztosítással rendelkező ügyfélnek körülbelül a fele fogja megújítani a lakásbiztosítását a lakásbiztosítási kampányok első három évében, tehát körülbelül 1,5-1,8 millió ügyfélről beszélhetünk összességében. Azok, akik váltanak, nekik a 80%-uk, tehát 10-ből 8 ügyfél jelentős megtakarítást tud elérni, míg a maradék 20% pedig jelentős mértékben tudja bővíteni a meglévő lakásbiztosításának a szolgáltatási tartalmát. Azt látjuk, hogy akik megújítják a biztosításukat, az újjáépítési értékük is egy 20-25%-kal a Magyar Nemzeti Bank átlagai felé került, tehát egy jóval jobb minőségű szolgáltatást választanak, illetve főleg azok, akik 8-10 vagy akár 15 éve nem újították meg a biztosításukat, rendkívül sok új hasznos szolgáltatásra tehetnek szert a biztosításváltások közben. Ilyen például a felelősségbiztosítás, a vízkár, csőtörés. Ezek a régi elavult biztosításokból sok esetben hiányoznak. Ezek ma már szinte minden lakásbiztosítási termékben megtalálhatóak, illetve természetesen az online összehasonlításnak köszönhetően arra is lehetőség van az ügyfeleknek, hogy személyre szabhatóvá tegyék a meglévő biztosításaikat, így akár napelemre, medencére, illetve további hasznos kiegészítőkre is lehet biztosítást kötni. Ami még talán fontos és érdemes kiemelni, hogy maga az összehasonlítás és a szerződés megkötése rendkívül egyszerű, néhány percet vesz mindössze igényben. A megkötés folyamatának része egyébként a régi szerződés felmondása is, az új szerződésnek a megkötése, és arra is van lehetőség, hogyha valaki lakáshitel mellé kötötte a biztosítását, hogy a banki hiteladatokat is rögzítse a kötési folyamat során, így a bank is értesítésre fog kerülni, hogy létrejött az új lakásbiztosítás.
Besnyő Mártont, a NetRisk ügyvezetőjét hallották. Paragrafus. A demokratikus jogállamok és a digitális nyilvánosság egyik legnagyobb jelenkori kihívásával, a dezinformációval és annak jogi szabályozásával foglalkozik a médiatudományi könyvek sorozatban, a gondolatkiadó gondozásában megjelent a Hamis hírek, a dezinformáció jogi szabályozása című kötet. A kiadványt alkotó társként Koltai András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke, valamint Pap János Tamás és Nemere Péter, a Média Hatóság kutatási szakértői jegyzik. Rozgonyi Ádám Pap János Tamással beszélgetett a dezinformáció terjesztés társadalmi és biztonsági kihívásairól.
Mit értünk dezinformáció alatt?
A dezinformáció fogalmának meghatározása nem egy egyszerű feladat, hiszen a köznyelvben általában itt fake newsnak vagy álhírnek szoktak hívni rengeteg minden, de ez inkább ma már politikai fogalomnak tekinthető sem, mint tudományos meghatározásnak. Ezért inkább a dezinformáció fogalmát szoktuk használni, ami tulajdonképpen hamis vagy félrevezető tartalmat jelent, amelyet valamilyen megtévesztés vagy gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából terjesztenek, és ezzel kárt okozhatnak a nyilvánosságnak vagy a társadalomnak. És ezt nagyon fontos tisztázni egyébként, mert rengetegszer futunk bele abba, hogy tulajdonképpen a jog által másképpen kezelt fogalmakat értünk dezinformáció alatt, legyen az mondjuk jó hírnévsértés vagy rémhírterjesztés, amik nyilvánvalóan valótlan tényállításoknak minősülnek, de a jog ezeket máshogy kezeli. A dezinformációnál egy szándékos félrevezetésről van szó, amelyet valamilyen olyan célból tesznek, hogy a társadalomnak kárt okozzon, és ez így egy nyilván kicsit tágabb fogalom, mint a specifikus mondjuk jó hírnévsértés, de pont ezért fontos ez, hogy ezt tisztázni tudjuk, és elhatároljuk más egyéb hasonló jelenségektől, mert a dezinformáció az egy, bár nem új jelenség, de az utóbbi pár évben azért nagyon megerősödött az online térnek köszönhetően.
Különbséget kell lehet tenni a dezinformáció, illetve a félretájékoztatás között?
Igen, a különbséget kell tenni a dezinformáció meg a félretájékoztatás között, mert a félretájékoztatás az inkább olyan jellegű tartalom megosztását jelenti, amit nem szándékos károkozás indítatásával terjesztenek. Tehát, hogy itt ugyanúgy lehet hatása tekintetében káros, és mondjuk, hogyha valaki jó hiszeműen megosztja ezeket, akkor nyilván okozhat zavart is a nyilvánosságban, de ezeket mégsem tekintjük olyan súlyos közzétett információknak, mint mondjuk a dezinformációt, mert itt lehet szó egyszerű mondjuk újságírói tévedésről, vagy elírásról, vagy esetleg túlságosan gyors információ továbbításról, amikor még nem is tudunk részleteket egy adott esemény kapcsán. Ezeket nem tekintjük azért olyan súlyos erejűnek, mint a dezinformációt, ami egy kifejezetten szándékkal és szándékosan terjesztett hamis információ.
Tehát fontos, hogy a szándék van mögötte, tehát szándékos ez a cselekvés, akkor ez mindenképpen dezinformáció kategóriájába tartozik. Hogyan állítják elő azt az információt, amelynek a célja megtévesztés?
Nyilván ez nem egy új keletű dolog, tehát hogy igazából 1800-as években is találunk sajtóban terjesztett dezinformációt, de ennek rengeteg formája lehet a mai nap is, akár írott, akár képi anyagban, akár videós anyagban, ugye ráadásul a mesterséges intelligenciának köszönhetően most már ezek az úgynevezett deepfake tartalmak egyre jobban kezdenek terjedni, és egyre könnyebben lehet őket elő is állítani. Így ma már azt mondjuk, hogy rendkívül könnyű dezinformációt terjeszteni, vagy előállítani, és ez csak még könnyebbé válik, és miatt a technológiai fejlődés miatt a jognak még nehezebb feladata van ezeknek a terjedésének a megállításában. Tehát tulajdonképpen ma már bárki előállíthat bármilyen dezinformációs kampányt egy egyszerű mobiltelefonnal is, hiszen csak egy-két applikációt kell letölteni, és már is előállíthatok egy olyan videót, amin valaki olyat mond, amit valójában soha soha nem mondott vagy tett.
Ezt a szakirodalom úgymond deepfake-nek nevezi?
Igen, a deepfake az tulajdonképpen az a fajta videós, audiovizuális tartalom, ami valakinek a képmásával visszaélve valamilyen olyan tevékenység vagy olyan mondatok elmondásában ábrázolja őt, amelyet valójában soha nem tett vagy soha nem mondott. És van ennek olyan verziója természetesen, ami úgymond ártalmatlannak mondható, hiszen nyilvánvalóan szatirikus jelleggel vagy valamilyen humoros eszközökkel próbál élni, viszont van ennek olyan része, ami abszolút a dezinformáció körébe tartozhat, amikor tényleg félrevezető információkat adnak valaki más szájába. Mondjuk gondoljunk bele, hogyha egy politikai választások kapcsán egy jelölttel azt mondatjuk el, hogy ő most akkor visszalép a választástól, és mindenki szavazzon az ellenfelére, akkor az egy olyan deepfake, ami súlyos hatással lehet a demokratikus folyamatokra.
Hogyan lehet megkülönböztetni egy hagyományos technikával élő emberrel felvett videót egy olyantól, ami tulajdonképpen már egy felvett képanyagból dolgozik, de ezt úgy manipulálták, hogy hát a készítője gondolatait, üzeneteit közvetítse, tehát valami biztos, hogy nem stimmel, vagy a szájmozgásban, vagy természetellenes arcmimikát észrevehetünk?
A technológia fejlődésével egyre nehezebb megkülönböztetni valódi videókat a deepfake videóktól. Vannak azért árulkodó jelek, nyilván lehetnek a szájmozgás és az elhangzottak aszinkronban, tehát hogy kicsit máshogy mozog a száj, mint amit hallunk. Lehetnek különböző olyan egyéb árulkodó jelek, hogy a háttér nem stimmel, végtagokkal vagy ujjakkal kapcsolattal a számok nem stimmelnek, vagy egyéb olyan részletek mondjuk a szemmozgásban, vagy általában a nyak és a fej kapcsolatánál szoktak lenni még ilyen árulkodó jelek, de ezekhez azért avatott szemek kellenek, és az átlagember számára ez most már egyre nehezebbé válik, hogy ezt megkülönböztesse. Aminek a valódi negatív hatása nem is feltétlen az, hogy az emberek valójában elhiszik azt, amit látnak, hiszen ez sokszor a politika sajátosságából adódóan nem következik be, hanem inkább az a valódi hátrány, hogy az emberek egyre inkább kezdenek el idegenülni attól, hogy információt szerezzenek, mert mindenre azt mondják, hogy hát ez biztos kamu, ezt nem tudom megállapítani, hogy ez igaz vagy sem, úgyhogy inkább nem hiszek el semmit, és emiatt tulajdonképpen a valódi információktól is elzárják magukat, ami pedig nyilván kitetté teszik őket jelenségekké, amelyek még könnyebben félrevezethetik őket, vagy pedig még jobban szigetelődnek azoktól a valódi és fontos információktól, amelyekre egyébként mondjuk lehet, hogy szükségük lenne, pláne hogyha demokratikus döntéshozatalról van szó.
Már a jogi és szabályozási kérdésekhez sorolható az a kérdés, hogy hol húzódik vajon a szólásszabadság és a dezinformáció korlátozása közötti határ.
Igen, önmagában az, hogy valaki valótlan tényt állít, ebben így mindenféle külön körülmény nélkül még nem mondható jogellenesnek, sőt a szólásszabadság adott esetben még kiterjedhet a valótlan tény állításra is. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a velem szemben lévő fehér fal az zöld, az tulajdonképpen a szólásszabadságom részét képezheti. Nem beszélve azokról a dolgokról, amikor politikai kampányokban még az Alkotmánybíróság által is megengedett egy bizonyos fokú, hát hogy is mondjam, ferdítése a valóságnak, mert hogy az Alkotmánybíróság a politikai beszédek minél nagyobb terjedése mellett teszi le a voksát. Az, hogy a szólásszabadság határa hol húzódik itt meg, az a valódi kérdés, és tulajdonképpen a könyvünk is ezt az egész kérdést feszegeti tulajdonképpen sok-sok oldalon keresztül, hiszen egyrésztről persze azt tudjuk mondani, hogy nem szeretjük a valótlan tényállításokat, és nem szeretnénk, hogyha ezzel lenne tele a közbeszéd, de az, hogy ez valójában kinek a feladata eldönteni, hogy mi valótlan tényállítás, és mi nem az, az már egy nagyon nehéz kérdés, és az, hogy utána ezzel mit kezdünk, az megint egy következő kérdés, hiszen nagyon könnyű visszaélni ezzel, hogyha valamire rásütöm, hogy valótlan tényállítás, és ezért nem engedem terjedni. Lehet, hogy pont olyan üzenettől vágom el a nyilvánosságot, amely egyébként hasznára válhatna, mert lehet, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint tűnik valótlannak, de valójában pedig később kiderülhet, hogy ez valódi. És az, hogy ezt kihozza meg ezeket a döntéseket, hogyan hozható meg ez a döntés olyan gyorsan, hogy a valódi káros tartalmak terjedését még időben megfékezzük, az egy nagyon nehéz dilemma, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy valamilyen hatóság vagy állami szerv lehet az igazság megmondója, ezeket alapvetően a bíróságokra bízzuk. Ma pedig azt is láthatjuk, hogyha a közvetítő szolgáltatók, tehát mondjuk egy közösségi média portál üzemeltetője az, aki eldöntheti, hogy mi igaz és mi nem, az pedig nagyon súlyos visszaélésekre adhat lehetőséget, és nem biztos, hogy egy magáncég kezébe kell adnunk az igazság eldöntésének a lehetőséget. Így tehát egy kicsit nehéz helyzetben van a jog annak tekintetében, hogy még ha tudjuk is, hogy valótlan tényállításról beszélünk, valójában hogyan tudjuk időben megakadályozni ennek a terjedését.
Így van, tehát a kérdés az, hogy kriminalizálható a dezinformáció?
Alapvetően jogellenesnek tekinthető a dezinformáció, és nyilván itt most nem akarom kinyitni azt a kaput, hogy ennek egyébként mennyi formája van, ugye katonai dezinformációtól elkezdve politikai dezinformáció, hát mondjuk az egészségügyi dezinformáció keresztül. Ezeknek mind-mind eltérő a jogi szabályozása és az úgynevezett kriminalizálhatósága is. Azok tekintetében, amik tényleg nagyon súlyos egyéni vagy társadalmi kárt tudnak okozni, mondjuk egészségügyi dezinformációra gondolunk, hogy valaki igyon hipót, mert az fertőtleníti a belső szerveit, akkor az nyilván egy olyan súlyos dolog, ahol ott nagyon erősen fel kell lépni a jognak, hiszen ha már egy ember ezt elhiszi, már óriási károkat tud okozni. Míg mondjuk a politikai dezinformáció körében sokkal nehezebb ennek a jogi kezelése és a ez elleni fellépés, hiszen ott hát nem mindig tudjuk egy politikus állításait olyan téren mindig ellenőrizni, hogy biztosan meg tudjuk állapítani, hogy mi az, ami valódi tényállítás és valótlan tényállítás, így ebben meg óvatosabbnak kell lennünk. Szóval a válasz röviden az, hogy igen, tudja a jog kezelni ezeket bizonyos téren, de az egy nagyon nagy kategória, ami egy ilyen szürke zónába esik, ahol a jognak valójában sajnos nincsen igazán hatékony válasza.
Pap János Tamást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatási szakértőjét hallották. Paragrafus. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.